Egy igét fogok fölírni, amit már előttem Márta is elmondott, azért, mert ez az egyik vezérigénk. És ezzel nem is nagyon akarom húzni az időt, de azért elmondom, ez a Pál apostol írta a korintusiakhoz a második levelében, hogy áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak az atya, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, méghozzá azzal a vigasztalással, hogy Isten vigasztal bennünket. Ezt szerintem értjük, hogy Isten hogyan vigasztal bennünket. Én aláhúztam néhány szót, hogy az irgalmasság atya. Istenről sokan olyan képet alkottak magukban, hogy egy félelmetes Isten, aki egy szavával, egy tekintetével elpusztít dolgokat, miközben ő hozta létre az életet, és fontosabbnak tartom új szövetségű gondolatban azt, hogy ő az irgalmasságnak, a megbocsátásnak, az elfogadásnak, a szeretetnek az atya, ő maga a szeretet, és vigasztalni pedig csak elfogadással lehet. Ugye, ha nem elfogadással van, akkor az nem vigasztalás, akkor az csak egresszíroztatás, tehát további bántalmazás sorozatoknak lehet a forrása. És nyomorúság pedig van a földön, ahogy nekem nagyon könnyű dolgom van, Márta előkészítette a talajt. Egy olyan világban élünk, amelyik nem az édenkert, tehát nem egy tökéletes, ne keresse senki a tökéletest. A mi feladatunk ezen a földön az, hogy ebben a mostani nyomorúságos világban megtaláljuk Istent, és vele, benne, gondolati síkban, szellemben, benne leéve éljük azt az életet, sebekkel teli nyomorúságban, de mégis győzelmes életet. És ahogy bennünket Isten ebbe belemel, az a vigasztalás maga. Ahogy megmutat dolgokat másképpen, ahogy ő látja, az a vigasztalás maga, és mi magunk is tudunk úgy vigasztalók, lelkigondozók lenni, hogy nem mondjuk meg a másiknak, hogy mit tegyen, hogy mit csináljon, meghallgatjuk, megértjük, elfogadjuk, szeretjük. És valahogy az Isten ott van ebben a beszélgetésben, és azt, amit mi megnyertünk vigasztalásban, rajtunk keresztül általunk, de nem mi tesszük, hanem Isten maga teszi, vigasztal meg másokat is. Egy nagyon fontos gondolatot szeretnék itt mondani, miután János engem egy missziói konferenciára hívott. És a misszió, a küldetés, a keresztény misszió, az egy nagyon fontos dolog, mi mindannyian azért vagyunk keresztények, mert Isten minket elhívott egy munkára. Ez a munka nem más, mint hogy az ő dicsőségét hirdessük. És mondjuk el, hogy az ő egyszülött fia mi mindent tett értünk, hogy mi bűnös emberek megváltozzunk, hogy a mi bűneink azok el vannak rendezve. Ennek az üzenetnek borzasztóan nagy fölszabadító ereje van. A szabadságunk ott van, hogy mi nem a bűnös életet kell, hogy tovább éljük, hanem azt az életet, amit Krisztus elkezdett, és rajtunk keresztül akar végigélni. Ma a világnak szüksége van Jézusra. Ha egy kis bel- és külpolitikai gondolatsort megengedtek, vagy megengednek a testvérek, amit itt is más is előttem elmondtak, hogy a mai világ, a mai korszellem nagyon szabados. De Istennek van egy határozott rendje. És mi azt hirdetjük, hogy ebben az Isten rendjében van a mi szabadságunk. Ott van a sok törött élet a világban, és a sok törött élet megpróbálja hegeszteni, görbíteni, kalapálni, szögelni az életüket, és nem lehet annélkül, hogy nem az igazságról beszélünk. És ez az igazság Jézus Krisztusban van. És ha a misszióról beszélünk, akkor ma sincs másképpen, mint 2000 évvel ezelőtt. Jézus nem csak tanított, nem csak az igét hirdette, hanem meggyógyította az embereket, a szükségben lévőket. Az éheseket megetette. Ha voltak 4000-en vagy 5000-en, nem számítva a gyerekeket meg az asszonyokat, akkor ezek mind nagyon fontos dolgok voltak, hogy ő a szükségeleteket látta és betöltötte. És a mai világ tele van sebbel. Szükséges az, hogy a világ megismerje az igazságot, kin keresztül, rajtunk keresztül. Ez fontos, hogy mi a helyünkön legyünk, fontos az, hogy mi úgy tudjuk hirdetni az igazságot, hogy mi nem különleges emberek vagyunk, mi magunk is sebekkel rendelkező emberek vagyunk. Mi magunk is átéltük a sebeket, és Isten ennek ellenére kihozott ebből, és vagyunk egy úton, nem vagyunk még tökéletesek, de afelé megyünk. Egy másik igét is hoztam, Jézus és a kisgyermekek kapcsolatát. Máté evangéliumában van ez, fölolvasom, és nagyon fontos, mert gyermekkori bántalmazásról beszélünk, akkor mi gyermekként, akármilyen családban is voltunk, valamiért átélhető ez a dolog. Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz ezzel a kérdéssel. Ki a nagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Ennek a szakasznak más, ez Máté evangéliumában, máshol is van, Lukásnál is van. Ott például ennél a résznél Jézus olyanokat mond, hogy jaj, annak, aki ezeket a kisgyermekeket, ha mai szóval mondjuk bántalmazza. Mi jobb neki, ennek az embernek? Nehéz dolgokról beszélünk. Sokan azt gondoljuk, vagy gondoltuk, talán én is valamikor, hogy ezek csak ilyen parciális dolgok, valahol esetleg valamik történnek. Sajnos napi történetek ezek. Még egy gondolatot ugyanebből a versből. Vigyázzatok, hogy a kicsinyek közül egyiket se vessetek meg, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Az ember fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Vajon mi veszett el? Mi vészel gyermekkorban? A biztonság, biztonságérzet, a hit, a bizalom. A bizalom. A mai világ egy bizalomhiányos világ. Ez már elhangzott, én nekem könnyű, mondom, könnyű dolgom van, csak ismételgetnem kell. A bizalom veszett el. És Jézus Krisztus azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Ha elveszett a bizalom, benne ott van. És ha Isten népe a mai napon ebben a bizalomban éli az életét, akkor azt gondolom, hogy vonzó közösségé válik, ahol nem kell erőltetni azt, hogy most misszióra, mit gondolunk a misszióra. A misszióban csinálunk minden nap, az életet tesszük, éljük, és ezt a környezetünk megláthatja. Hát, ha még beszélünk is róla nyíltan, hogy mi van emögött. Én néhány gondolatot ide szeretnék vetíteni, illetve mondani, hogy bántalmazás vagy visszaélés tulajdonképpen hogy is van, és megint csak ismétlek. A bűn megjelenésével romlottak el a kapcsolatok. Márta is említette, hogy is volt az a bűnbeesés. Én ehhez csak azt tudom hozzátenni, hogy a bűnbeesés előtt Isten, ahogy találkozott az első emberpárral, mindig öröm volt ebbe a kapcsolatba. Találkoztak Istennel. Mi történt a bűnbeesés után, abban a pillanatban? Féltek. Szégyelték magukat. Mesztelenek vagyunk. És Isten azt mondta, hogy valami történt. Nem? Nem ettetek arról a fáról? Csak ennyi. Megjelent a szégyen. Addig nem kellett szégyelni. Vagyunk azok, akik vagyunk. Isten teremtett, mit szégyeljek rajta. Abban a pillanatban megjelent valami, hogy vastag a combom. Nem olyan színű a szemem. Ha ilyen lennék, ha olyan lennék, egész más lenne. Szégyelni kell ezeket a dolgokat? Nem, Isten adta ezeket, mégis így éljük meg. A generáció kapcsolata, én egy kicsit kifejtettem jobban, amit Márta mondott, de nagyon érdekes, ugye Ádám és Éva bűnbeesésénél a szégyen azonnal megjelent, és a felelősséghárítás, ezt ő szépen elmondta, ugyan nem beszélünk nagyon messzire egymástól, ugye? Káin és Ábelnél az irigység és a gyilkosság. És én ezt csak azért tettem ide, mert itt sok-sok pontot lehetne tenni, hogy hány generáció telt el azóta. A nagyszüleink, szüleink generációjáig. Tudjátok mennyi? Kevesebb, mint 200. Ugye milyen furcsának tűnik? Tehát a Bibliából levezethető, hogy Ádámtól a mai napig kevesebb, mint 200 generáció volt. De ha az első generációban megjelent a szégyen és a felelősséghálítás, a másodikban a gyilkosság, akkor vajon ez a 200 generáció mit kreált? Itt vagyunk ma. És a mi generációnk mit fog csinálni? Nagyon fontos kérdés, hogy fölismerjük-e azokat a mintákat a családainkban, ami nem durva, nem nyilvánvaló, mégis alattomos módon az ember gondolkodás módját beállítja egy olyan helyzetbe, hogy velem is ezt csinálták, én is ezt csinálom. Nem tudatosan, zsigerből. Minták, ezt láttam. Az én apám egy nagyon indulatos ember volt. Én azt tanultam meg a családomban, hogy nekem jobb egy indulatos ember előtt elbújnom. Én egy befelé forduló, introvertált ember vagyok, bármennyire is most úgy látszik, hogy én nagyon nyíltan beszélek, de alapvetően a konfliktusokat én mindig elkerülöm, ha lehet, igyekszem. Igyekszem nem látszani. Mert az én indulatos apámnak az volt az üzenete, hogy bármit csinálok, az nem jó. És ezzel szemben nem lehet mit tenni, azt lehet, hogy elbújok. De érzem ma is, ma én vagyok most abban a korban, mint apám, amikor ő ideges volt, és hangosan beszélt, én ennek az ellenkezője vagyok. De ha valamiért mégis előjön bennem valakivel szemben ez, akkor egyszerűen azt veszem észre, hogy édesapámnak a szavai ott vannak a gondolataimban. Minták. A generációk, és hozzáteszünk még valamit. Ezek nagyon fontos dolgok, hogy ezt fölismerjük. Mondhatnánk ezt generációs átoknak. Átok? Az. Ahelyett, hogy a szülők fölemelnék a gyermekeiket, és belelátnák azt, amit Isten teremti, mert gyermekeket Isten teremti, ugye? Mi közreműködünk ebben, de Isten adja a lelkét bele a gyermekekbe. És hogy azok legyenek, akiknek Isten teremtette, ahhoz a szülőknek feladatuk van, hogy védelmezzék őket, hogy neveljék, hogy fölemeljék. Sok családban ez megtörténik, sok családban nem történik meg. Ilyen szempontból a gyermekkor nagyon meghatározó, és bizonyos minták beleégetődnek az emberbe, ami nem feltétlenül jelent olyan rosszat, amit meg kéne változtatni, hanem vagyunk, akik vagyunk, és Isten tud bennünket így is használni. Ez egy nagyon fontos üzenet, hogy Isten tud bennünket úgy használni, ahogy vagyunk. A sebeinkkel, a rossz mintáinkkal ki tudja cserélni a mintákat. És tud adni olyan gondolatokat, olyan megoldásokat, ami csak az övé, és nem a miénk, nem a családunkból jön. Ugye ez az újjászületettség nem férfi akaratából, mint Krisztus, és ha Krisztus bennem él, akkor ő éli az én életemet, és odaadom neki ezt az életet. Ha én ezt az életet tudom élni, akkor a régi minták hol vannak? Szemetesbe. De ez nem könnyű. Ez kell egyfajta odaszánás. Mint ahogy Isten elhívott bennünket, odaszánás nélkül hiába hív el bennünket. A visszaélésekről egy néhány gondolatot, egy kicsit így meggyorsítom ezt a dolgot. Elhanyagolás fizikai vagy érzelmi szempontból, ugye amikor egy gyermek nem kapja meg azt a fizikai vagy érzelmi szükségletet, amire szüksége van igazából, ennivaló, védelem, ruhák, ilyen is van, de érzelmi szempontból is fontos, mert lehet, hogy mindent megkap, ami fizikailag lehet, de mondjuk soha nem tudtok olyan családot, ahol nem ölelkeznek, nem puszilkodnak? Gondoljátok, hogy az jó? Csak ugye fontos kérdés. Az érzelmi szükséglet, hogy engem szeretnek, érzem, hogy elfogadnak, érzem, hogy jó vagyok, és itt a helyem, ahol valakik ezt nem érzik. Cserbenhagyás. A gyermeknek nagyon nagy szüksége van, hogy bízzon valaki. Itt a bizalom, amikor eltűnik. És ez sokszor még abból a korból származik, amikor a gyermekek nem is beszélnek, csak értenek dolgokat, fölfognak. Tehát ezek még nagyon nehezen megfogható dolgok. Az érzelmi visszaélés területe van a verbális, meg a nem verbális. A verbális, amikor szavakkal mondanak, hogy na, te szerencsétlen, ugye? Hát aztán rá se lehet bízni semmit. Ha valaki ezt hallja gyermekkorában elég végig, akkor várhatóan ez az embernek olyan önbizalom hiányos felnőtt korra lesz, hogy semmiben nem mer belekezdeni. De a nem verbális, ismertek ezt a mozdulatot? nem kell ezt mutatni, lehet ezt, hogy szól hozzám valaki, és nem érek rá, dolgom van, fontos, én most fontos vagyok, te meg nem. Nem mondtam ki semmit, csak érzi. Fizikai bántalmazás, az azt hiszem, hogy nyilvánvaló. Szellemi bántalmazás, akár keresztény, akár nem keresztény, sátáni, szellemi gondolkodás. Furcsa, hogy a keresztény idejön. Nem bibliait mondtam, hanem keresztény közösségekben megélt nem helyes gondolkodás. Például az előjogok, hogy a férfiak nem az igazságban, hanem kifacsart igazságban előjogokat gyakorolnak. Mi mondjuk meg, hogy mit kell tenni. Ugye a bűnbeesésnek van egy nagyon fontos következménye, amikor Isten azt mondja, hogy a férfi majd uralkodni fog rajtad, te meg vágyakozol utána. Ezt lehet, hogy sokan úgy értelmezik, hogy ez a rend, hát ez van a Bibliában, nem? Ha a Biblia így írja, akkor ezt kell csinálni. De ez nem így van. Isten a nőt a férfinak, társnak, segítőnek adta. Nem cselédnek, nem leuralt személynek. És a leuraltság az a bűn következménye. Az egyenragú segítség, az pedig az Isten eredeti terve. Tehát itt nagy különbség van, és ha a keresztény gyülekezetben is a gyülekezet, a Krisztus teste, a mennyasszony, ugye, a vőlegénnyel szemben ugyanebben a kapcsolatban van, hogy ott nem Krisztus uralkodik, hanem bizonyos emberek átveszik az uralmat, és azt teszik, amit nem szeretne Isten. Lehet gyülekezetben elhangzott egy szó, hogy törvénykezés. A törvénykezéssel nem az a baj, hogy igazságot szolgáltatunk, hanem a törvénykezéssel az a baj, hogy ember szerinti igazságokat fognak kimondani emberek, és ezzel nem az Isten igazságát képviselik. A szexuális bántalmazásról is kell beszélni, és ez egy nagyon komoly témakör. Sok területe van. Sokan azt gondolják, hogy csak rendőrség ügyekről, bíróság ügyekről kell beszélni szexuális bántalmazás alatt. De ha itt ír verbális, vizuális, érzelmi, vagy akár érzelmi vérfertőzés, és csak példának mondom, én abban a helyzetben voltam, amikor voltam 15 éves körülbelül, és egyszer csak azt vettem észre, hogy édesanyám nagyon bújik hozzám, és úgy simogat. És nem tudtam, mi van emögött. És egy-két héttel később tudtam meg, hogy édesapám az ő egyik legjobb barátnőjét megpróbálta. És akkor úgy éreztem, hogy édesanyám rám terheli ezt a felelős, én voltam a védelmű 15 évesen. Nem az én dolgom volt, hogy ezt elviseljem, nem az én dolgom. Sajnálom, hogy ez történt, sajnálom, hogy ilyen dolgok történtek a családomban, de erről a gyermek nem tehet, és ennek lehet nagyon rossz következménye. Házastársi visszaélés még itt a végén. Azt kell mondanom, hogy az a lista, ami itt van, rám minden tekintetben, kisebb-nagyobb mértékben igaz. Az azt jelenti, hogy sokan gondolkodnak, hogy vajon melyik lehet. Én csak a szexuálisra egyet hadd mondjak. A szüleim nem beszéltek a szexualitásról ezen az esetén kívül, ez se direkt módon. Anyukám, amikor voltam 14 éves, akkor behozta a szobámba a Gólya hozza című könyvet, talán ismerik néhányan itt közöttünk, letette az asztalra, azt mondta, kisfiam, ezt olvasd el, és kisonfordált. Ennyi volt. Miközben én az osztálytársaimtól mindent megtudtam, hogy kell a lányokkal bánni. Hiszen a lányok is akarják. És csak tiszteletből megtesznek néhány kört. Hazugság, hazugság, hazugság. És ezek engem befolyásoltak. És ha azt mondom, hogy a gyermekkori bántalmazások adják azt a nyitott kaput, ahol a felnőttkori kísértések jönnek, akkor ezt elfogadjátok? Egy csomó helyen nem tört be a kapu, mert ott erős voltam. De ott, ahol betört, Krisztus begyógyítja. De tudjátok, mint a törött csont, lehet, hogy vastagabb, de nem erősebb. A sátán az ellenség. Ott, ahol már egyszer benn volt, ott kopogtat. Azt mondja, itt én már voltam benne, nekem ez ismerős járat. Tehát tudnom kell, egy önismereti kérdés, hogy hol van az én gyenge részem a falon. Hol kell odaállni a résre, hol kell nekem naponta Istent hívnom segítségül, hogy én Krisztusban maradhassak. Tehát fontos ez, hogy lássuk, ezért van ez a leírás, ez a táblázat, hogy lássuk, hogy ez egy nagyon széles terület, mindenkit valahol érhet, érinthet ez a kérdés. Jó, ezt tudjuk. Még egy fontos gondolatot szeretnék itt mondani, hogy nekünk van egy tanfolyamunk, tehát egy kicsit abba az irányba szeretnék fordítani a beszélgetést, hogy fölvetettük a problémákat. Vannak problémák? Körülnézünk, és csak azt látjuk, hogy itt egy család, ott egy család, itt egy ismerős, ott egy probléma halmaz, de hova forduljunk? Nyilvánvalóan Krisztushoz. És mi magunk is úgy kezdtük ezt a szolgálatot, hogy nekünk is problémánk volt. Volt gondolatunk, hogy miért van ez így. Én az Egyesült Államokban 11 évvel ezelőtt egy tanfolyamra kaptam meghívást, ahova úgy mentem ki, hogy nekem semmi bajom nincs, de egy barátom azt mondta, hogy hú, te jó lelki gondozó leszel, te gyere és végezd el ezt a tanfolyamot. Én úgy mentem ki, hogy amikor ezek a kérdések előjöttek, hogy mondjak egy történetet magamról, amikor bántalmazást éltem át, akkor úgy azon gondolkoztam, hogy hát velem ilyen nem volt. Hát jó, apukám egyszer-kétszer, ugye mondtam, ideges ember, eljárt a keze. No, de hát biztos megérdemeltem. Tehát, hogy az ember így ezt a helyére teszi, hogy akkor ezzel nincs semmi baj. De arra jöttem rá az évek során, ahogy gondolkodtam és megnyíltak történetek, hogy igazából általában nem akkor kaptam ki, amikor én rossz voltam, hanem akkor, amikor apukámnak valamilyen belső feszültsége jött. És azzal, hogy én ezt megértettem, nagyon sokat segített nekem, hogy én magam is egy kicsit tudatosabb legyek a családomban. Ebben a tanfolyamra, amikor kimentem, egy 8 fős kis csoportban voltunk, 4 férfi, 4 nő. Előjöttek a szexuális bántalmazás kérdések, és én nagyon elcsodálkoztam, hogy milyen őszintén bátran beszélnek az emberek. Tudjátok miért? Mert biztonságban érezték magukat. Mi a csoport elején egy titoktartási fogadalmat mondtunk egymásnak, hogy amit elhangzik, az nem megy tovább. Az csak azért hangzik el, hogy lássuk, hogy Isten honnan tud bennünket kihozni. A 4 nőből 2 arról számoltak be, hogy gyermekkorukban az édesapjuk molesztálta őket. Nekem 2 lányom van. Most már felnőtt korúak, de 11 évvel ezelőtt még kistinik voltak. És nagyon rám terhelődött ez a dolog, hogy én is lehetnék egy ilyen apa, és ezek hívő emberek, bocsánat, keresztény emberek. Én is lehetnék ez az ember. Nagyon kell figyelnem, és akkor nagyon, nagyon komolyan elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mi van az én életemben, milyen titkok vannak még a sötétségben, nem az Isten világosságában, ott, ahol minden meglátszik, hanem a sötétség birodalmában, az én lelkemnek azon a részein, amik még nincsenek nyilvánvalóvá hozva, még előttem se. És akkor elkezdtem nagyon komolyan venni ezt a tanfolyamot, hogy nekem ez a dolgom, hogy most megismer. Ezért jöttem ide, biztos ezért hívott ide Isten, vagy a barátomon keresztül tette ezt, hogy fölismerjem ezeket a dolgokat, és tudjak ezzel szemben, Isten segítségével kérni az ő segítségét, hogy átformáljon, hogy olyanná formáljon, aki vagyok. Ez az ábra, ami most itt lesz, egy kicsit elméleti, ezért elnézést kérek, de segítségül szeretném ezt kérni. A mi tanfolyamunknak van egy kézikönyve, amelyik átvezet 12 lépésben, 12 alkalmon egy olyan úton, hogy megvizsgáljuk, hogy mi történt velünk gyermekkorunkban. És azért hívjuk érzelmi köröknek, mert valahol sokat nem beszélünk az érzelmekről. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, vagy önök hogy vannak, hogy az érzelmekről könnyű beszélni. Tényekről könnyű beszélni, hogy van vagy nincs, sok vagy kevés. De az, hogy én hogy érzem magam, hogy egy adott helyzetben ez nekem kellemetlen vagy nem jó, erről nem nagyon szoktunk beszélgetni, mert ezek már olyan fölöslegesnek tűnő dolgok. El kell mondani, ezen a tanfolyamon mi megtanulunk az érzelmeinket fölismerni, és kimondani. Én azért hoztam példának egy ilyen szívet, vagy néhányat, hogy egy tanfolyam lefolyás alatt fölírjuk azokat a gondolatokat, érzéseket, amiket az adott témakörben följön, és ebből hadd olvassak néhány gondolatot. Dühös, védett, felkavart, megrendült, harag, megszomorodott, derúzs, felfrissült, felbátorított. Ezek olyan gondolatok, amiket, vagy érzések, amik az adott alkalom során a meghallott történetek belőlem kihoztak. És örömnek tartom, értéknek tartom, hogy én ezt meg tudom fogalmazni. Én nem tudtam. És azt látom, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy az emberek ezt kifejezzék egymás felé, hogy hol vagy, hogy érzed magad, mi van benned. Most ebben az érzelmi körökben, amiket itt fogok mondani, ezek nyilván azért fontos, hogy egy kicsit lássuk nem a pszichológát, mint tudományt, hanem annak azt a részét, ami a Bibliával azonos dolgot tanít, mint pásztorál pszichológia. Fontos, hogy vannak tudományok, amik nem illeszkednek Isten tervével, Isten igazságával, de ami ebbe beleillik, azt viszont érdemes tudni és ismerni. A középen most az látszik, hogy az én történetem. A leckénknek az első négy, tehát a könyvünknek az első négy leckéjében arról gondolkodunk, hogy mi történt velem, mint gyermek. És az a feladatunk, hogy ezt próbáljuk előszedni. A következő lecke, az ötödik lecke azért érdekes, mert megjelenik az a szégyen, ami Ádám és Éva esetében is a bűnbeesés után ott van. A szégyenről tudunk néhány dolgot, de vajon tudjuk-e azt, hogy van olyan szégyen, ami nem jogos? Van, ami jogos, mert rosszat csináltam, megígértem, nem tettem meg. Baj? Baj. De az előbb említett például vastag a combom. Tehetek róla? Megbánni való bűn? Mégis hányan szégyellik, hogy nem vagyok olyan, a saját önképükben nem fér bele. De erről majd gondolkodunk tovább. A szégyen az, amit igazából szeretnénk eldugni. Vannak olyan dolgok az életünkben, amit nem szeretnénk, ha mások látnának. Titkoljuk. Mi történik, ha nem sikerül titkolni? Megjelenik a harag. Az a célom, hogy eltitkoljam a dolgot, de mégis kiderül, és vagy magam felé leértékelem önmagamat, ismerős ez a dolog. Én egyébként ebbe szoktam belesni. Hát igen, én már csak ilyen vagyok, tőlem ezt lehet elvárni, béna vagyok. Ugye? De mögött harag van. Csak nem látszik, mert ez belül van. És rombol. De van, ismerünk olyan embert, aki viszont nagyon látszik ez. Az azonnal kiossza az észt mindenkinek, hogy te ilyen vagy, te ezt csináltad, miért? És mind azért, mert valami mögötte nem szándékosan előjön valami, amit meglátunk. És ennek a legkülső részén van egy kapcsolati stílusunk, ahogy mi egymással kommunikálunk, ahogy mi a konfliktust egymással lekezeljük, ahogy a családon belül, vagy a barátok között, vagy vagy a gyülekezeten belül, ahogy a konfliktusokat lekezeljük, kerüljük, vagy rámegyünk, vagy kiosszuk egyből, hogy ki a rossz, és ki, tehát a helyére teszünk mindenkit. És ennek a külső körnek az a szerepe, hogy mi így jelenünk meg. Én így jelenek be a környezetemben. Rólam ezt látják az emberek. És itt most nem tudom, mennyire fog látni, inkább elolvasom majd, mert a betűk kicsik, de hát ez a kivetítési nagysághoz ez látszik. Tehát igazából a belső körben van az, hogy mi történt, mi az igazság, amit föl kell, hogy ismerjünk. El kell, hogy ismerjem azt, hogy az én édesapám nem azért bántott engem, mert én rossz voltam, hanem azért, mert ő is ezt kapta az élettől. 18 éves volt, amikor kiment a második világháborúba a frontra, és 3 éves hadifogsággal jött haza. Én azt gondolom, hogy ő egy olyan személyiségfejlesztő tréningen vett részt, aminek nem csodálkozok, hogy az az eredménye. Volt egy mondása, hogy elfog engem a harctér idegesség. És mi ezt tudtuk, hogy ez azt jelenti, hogy most el kell bújni. nem szabad látszani, mert aki látszik, arra csap le. És én ezt látom, és fölmentem az édesapámat, nem bántom őt, ő is megkapta a saját maga terhét. És az előző generáció, meg az előző. Tehát fontos, hogy lássuk, hogy ezek a dolgok megtörténtek. A következő pont, hogy van egy fájdalmas tévhit ebből következően, tehát amilyen események voltak az életben, ezek a tévhitek engem egyfajta gondolkodásmódba belevezettek. A tévhit az, hogy vastag a combom, és ez baj. A tévhit az, hogy én béna vagyok. A tévhit az, hogy én mindent elrontok, mert ezt mondták, és én ezt elhiszem. De szeretném elrejteni valahogy, és tulajdonképpen a szégyennek jó érzés a szégyen. Tegye fel a kezét, aki szerint jó érzés a szégyen. Ez egy jó kérdés volt, mert általában nem aktívak a testvérek ebbe a dologba. Tehát senki szerint nem jó a szégyenérzés. Nem jó, de a szégyenérzést mi nyomja el? Egy sokkal erősebb érzés, a harag. Akár befelé, akár kifelé, de már is azzal tudok foglalkozni. És tulajdonképpen ez egy nagyon erős érzelem a haragról, hogy annyit kell tudni, a Biblia nagyon sok helyen azt mondja, hogy a haragból való cselekedet az nem jó. De ugyanakkor azt is mondja, hogy ám haragudjatok. Ugye, haragudjatok. Van ilyen szó a Bibliában? Haragudjatok. De ne vétkezzetek. Tehát a harag egy érzelem. Az érzelem nem bűn, azt én érzem. Hogy mit teszek ezzel a haraggal, az már cselekedet, az már bűn. Ha haragról annyit érzek, hogy ez vajon miért van bennem ez a harag? Mi okozta? Mi hozza föl bennem ezt? Mit szégyellek? Mit rejtegetek előttem, Isten előtt? Ezek nagyon fontos dolgok, mert oda vezetnek azokra a pontokra, ahol az én lelki életem, az én hitemnek a határai vannak. Közben itt teszem, hogy az időt azt lássam. És végül is a kapcsolati stílus az nem más, mint egy megküzdési technikának az eszközrendszere, ahogy én az életemet én élem. Egy olyan módszer sorozat, ahogy én a jó vagy rossz felém irányuló információkat földolgozom, és a rosszakat próbálom kikeríteni, próbálom elhárítani, próbálom a helyére tenni. És így vagyunk itt. Így éljük az életünket. Én szeretnék egy példát mutatni, egy nagyon egyszerű kis példát, hogy ezt bemutassam önöknek, nektek. Vegyük azt, hogy ez a telefon nálam, hogy itt van, én azt gondolom, hogy ez szégyen. Ezért elrejtem mindenki elől. És úgy élet az életemet, hogy szeretném, ha ezt a telefont senki nem látna, hogy nálam van. Ez, talán értitek ezt a példát, érthető a példa, hogy alapvetően nem baj, ha ez nálam van, de én úgy érzem, meg vagyok győződve, hogy ez rossz. És ha Eszter munkatársamat megkérem, hogy próbáljon mögém kerülni, hogy kiderüljön, hogy mi van ezzel a helyzettel. Én magamat fogom játszani. Jó? Bödő Sándor ilyen alapvetően. Szia, Eszter! Hello. Szia!
Hogy vagy?
Köszönöm, jó vagyok.
Van valami probléma?
Nem, nálunk a családban úgy szokott, hogy itt a derekunk nagyon fáj, és akkor így tartjuk a kezünket, akkor az olyan kényelmes nekünk.
Megnézhetem?
Nem érdekes, nincs semmi vele, beszélj másról. Te hogy vagy?
Kicsit fáj a derek.
Neked is. Köszönöm. Ugye látható volt, hogy az elkerülési technikám erről szól. Őszinteség? Sehol. Kérnék egy másik példát. Én ugye magamat játszottam, most nem magamat játszom, talán lehet, hogy édesapámat próbálom eljátszani egy hasonló helyzetbe.
Szia!
Szervusz!
Hogy vagy?
Köszönöm, minden rendben van.
Jól, furán tartod a kezed.
Te is?
Kicsit.
Miért, te mondod? Hát te milyen cipőbe jöttél? Ne viccelj! Köszönöm. Majd valahogy bocsánatodat kérem. Ugye két különböző megküzdési technika. Az egyik az, hogy én szegény, semmi, megoldjuk, nem érdekes. A másik meg azon nyomban visszatámad. Mi van mögötte? egy félreértés, egy rossz gondolat, hogy talán nem vagyok értékes Istennek. Igaz ez? Sokkal egyszerűbb megtalálni azt, hogy Isten mennyire szeret bennünket, hogy az egyszülött fiát odaadta. Hogy annyira értékesek vagyunk, így, ahogy vagyunk, a bűneinkkel, a terheinkkel, a sok megrögzött rossz szokásainkkal, így, ahogy van, értékesek vagyunk Istennek. És akkor játsszuk a játékainkat. Játsszuk a kisded bevált, ahogy tudjuk manipulálni a környezetet. Nem szándékosan. Ezt tanultuk. És amikor azt mondtam, hogy a generációk során ez rárakódott egy családra, ezt játsszuk. El ne mondjátok a papának, mi tudjuk. A király mesztelen, ugye? Ki mondja meg? Ki mer odaállni és azt mondani, hogy figyelj, én most már ezt nem akarom tovább mondani. Ez nálunk ebben a családban nem jó. Mi lesz akkor? Nagyon fontos dolog, hogy ezt lássuk, mert tulajdonképpen ennek az egész sorozatnak van itt egy nagyon-nagyon rossz mellék eredménye. A mi szexualitásunk, az, hogy én férfi vagyok, és jól érzem a magam férfiként. Vagy nő vagyok, és tudom, hogy mi a szerepem, és én szeretem ezt a szerepet. A mai világ ezt borzasztóan nem fogadja el. Ma gender, talán hallottak erről a testvérek a gender elméletről. Nem szabad elmondani a gyereknek, hogy fiú vagy, vagy lány vagy, és majd, ha fölnő, eldönti. Nem tudom, ismerőse, hogy Svédországban van olyan mellékhelyiség, a harmadik. A harmadik. Mert aki átment a másikba, az se ide, se oda nem érzi jól magát. Tehát kellett neki csinálni egy harmadikat. Itt tartunk. Bocsánat. Itt tartunk. És ennek az egésznek ott az oka, hogy állítom, hogy ezeknek az embereknek az életében ott vannak azok a sebek, ott vannak a bántások, ott vannak az önismereti kérdések, hogy igazából ki vagyok én. És nem vagyok jó ennek, biztos jó leszek a másiknak. És mi az igazság? Nem. Nem lesz jó annak se. Mert nem ott van a gyökér probléma. A gyökér probléma ott van, hogy Istent nem ismerik el Istennek. És csak röviden, hogy az ember ezeket föloldhatja. Amikor önvédelme húzódom, mert önvédelembe csinálom ezt az egészet, akkor föl kell ismernem, hogy emögött ott van a haragom. Ott van a saját magam vagy másoknak a leértékelése. És hogyha ezt vizsgálom, akkor azt kell látnom, hogy igazából van egy szégyen, amit el akarok takarni, amit én magam rossznak tartok. De Isten nem ennek lát engem. Amikor szégyent érzek, érzem, hogy leleplőződik is az, amiért engem nem fognak szeretni. Hallottatok már olyat? Ha lelki gondozói szolgálatban vagytok, akkor előfordul ilyen, ha ezt a többiek tudnák rólam, nem szeretnének. Van ilyen mondat. Neked elmondom, de nem mondd el senkinek. Ha ezt a többiek tudják, nem fognak engem szeretni. Félünk, hogy a titkaink előjönnek. Magunk előtt, Isten előtt. És ami nagyon fontos, hogy amikor őszinte és sérülékeny vagyok, a sérülékenység egy nagyon fontos tulajdonság. Fölvállalom a hibáimat. Felelősséget vállalok. Azt a felelősséget, amit Márta is jól mondott, amit Ádám és Éva azon nyomban átnyomott a másikra, máshova. Hogy én a saját hibáimért felelősséget vállalok. Itt tartok, igen. Ez az őszinte szembenézés önmagammal. Ha ezt én föl tudom vállalni, akkor azt gondolom, hogy Isten helyre tud bennünket állítani. A szexualitásunkat, a férfiasságunkat, a nőiességünket. Akkor tudjuk képviselni azt, amire feladatra minket Isten elhívott. Én ezt egy nagyon fontos ábrának tartom. Azért, hogy lássuk meg, hogy Isten bennünket nem csupán egy embernek, bocsánat, nem akarom ledegradálni, mert az embernek lenni az a világ legnagyobb dicsősége. Isten után. De csak Isten után. Mert ő a saját dicsőségét nekünk szánja. Ha abban az útra, arra az útra akarunk elindulni, ahova ő hív, akkor ránk helyezi ezt a dicsőséget. Akkor rajtunk meglátszik, és vissza tudjuk tükrözni. Olyan, mintha miénk lenne, de nem a miénk, ő adja. De csak akkor, ha mi azt az életet éljük, amire ő elhívott bennünket. Férfinak és nőnek. És mi ezt hirdetjük, hiszem azt, hogy a világnak erre van szüksége, erre az üzenetre, hogy fölismerjék, hogy hol siklott ki az ő gondolatmenetük, az ő önértékelésük, az ő önismeretük. És Isten azt gondolom, hogy elhívott bennünket arra, hogy önmagunkat megismerve megismerjük őt. Ha csak őt ismerjük, és magunkat nem, mintha szakadék lenne közöttünk. De ha megismerjük önmagunkat, és látjuk, hogy ő ott volt, itt van jelentőség annak a mondatnak, amit én nekem nagyon szívemre helyeződött, az előbb Mátéban olvastuk, hogy ezeknek a kisgyermekeknek az angyala mindenkor ott áll az Atya Isten trónja előtt. Mi nem akárkik vagyunk. Küldetésünk van. Kinek ez, kinek az. De nagyon fontos, hogy Isten elhívott bennünket egy szolgálatra, hogy őt szolgáljuk embereken keresztül. Ezt tette Jézus is. Itt néhány gondolatot föltettem, a gyógyulás folyamatáról beszélünk, mert a mi programunk helyreállási program. Azt valljuk, hogy van helyreállás. Tehát az, hogyha az ember fölismer ezeket a helyzeteket, akkor Isten fölvértez bennünket, megerősít. Ott, ahol gyengék voltunk, ott odaáll, és az ő jellemzője ott lesz bennem. És ahhoz, hogy ez a folyamat végbe menjen, ahhoz nekünk föl kell ismerni sok mindent. Az egyik az, hogy ellopott méltóságunk van. Gondoljátok végig azt, hogy csak egy apró példa, az előző listában nem is volt benne, csak úgy eszembe jut. A gazdasági igazságtalanság az vajon bántalmazása? Vastagon. És odaállunk, hogy méltóság nélkül. Velünk ezt meg lehet tenni. Milyenek vagyunk? Hát nekünk ez jutott. Miközben Isten bennünket egyáltalán nem erre teremtett. Tehát, hogyha az ember fölismeri ezeket a dolgokat, hogy miért nem merem fölvállalni a saját véleményemet, a saját gondolataimat, a saját szerepemet a világban. Ha ezt fölismerem, hogy valaki kilopta ezt a szívemből, valaki elvette az erőt tőlem, akkor oda mehetek és kérhetem. Ugye Krisztus azért jött, hogy ami elveszett, azt megtartsa. Kinek mutatott ki a sérülékenységedet? Ugye a sérülékeny szó, ez egy újdonság, nem nagyon használjuk, de én abban az értelemben mondom pont, mint amikor a felelősséget áthárítom, védem magam ezzel, és azt mondom, nem védem magam, itt vagyok. Isten előtt vagyok. Ha egy biztonságos környezetben, biztonságos környezet lehet egy család, egy baráti közösség, egy gyülekezet, ahol Isten ott van. Az ő jelenléte teszi biztonságossá. Hogy ott senki sem azért kap információt a másikról, hogy visszaéljen, hanem azért, hogy megértse. Hogy együtt tudjon imádkozni érte. Hogy keressük egymásnak a gyógyulását. Ha vannak ilyen megbízható személyek egy közösségben, egy gyülekezetben, a családomban, akkor nagy valószínűséggel ezeket az embereket meg fogják találni, a nehézségben lévő emberek. És ők tudnak segíteni. Nem azzal, hogy megmondják, mit csinálják, hanem hogy megértenek, meghallgatnak, imádkoznak veled, és ott vannak, mint segítség, mint támasz. Miután az emberi kapcsolatokon keresztül kapjuk a sebeket, nagyon sokszor észrevesszük, hogy Isten felé könnyebben föláll a bizalom, de az emberi szinten mégsem. Mert nem bízunk az emberekben. És a mi csoportjainkban előfordult olyan, hogy konfliktus keletkezett. Konfliktus az életnek a része. Rossz a konfliktus? Mit gondoltok? Attól függ, ugye? Attól függ. De ha a konfliktust mindenki úgy veszi föl, hogy ez most egy olyan probléma, amit nekünk meg kell oldanunk, és mindenki azon van, hogy őszintén vizsgáljuk meg, és jó irányba halad, akkor ez a konfliktus jó irányba fog megoldódni. És mi a csoportjainkban találkoztunk olyannal, hogy volt konfliktus, kibeszéltük, megoldódott, és azt mondták a résztvevők, hogy hát de ők ezt nem gondolták, hogy egy konfliktus meg lehet oldani. Hát a mi családunkban a konfliktus az arról szól, és ezt mondhatom, hogy apukám kiabált, anyukám csöndbe volt, a gyerekek szintén, És utána 2-3 nap eltelt csöndben. És utána egyszer csak jött valami, mintha mi se történt. Egy harmadik, negyedik reggel fölkelünk, és megy tovább az élet. Egészen addig, míg ki nem tör a következő. Ismerős? De itt nem volt megoldva a konfliktus. Senki nem azt akarta, hogy a konfliktusnak a mélyére menjünk, és őszintén beszéljük, hogy kinek mi az érdeke, ki mit gondol, ki mit értett ebből, abból, amabból. És a kis csoportban azok az emberek, akik így azért jönnek össze, hogy megvizsgáljuk ezeket a dolgokat, rájöttek, hogy van megoldás. Értelmes módon föl lehet oldani a konfliktusokat, ha mindenki azt akarja, és őszintén. És ezt tanuljuk. A sérülések következtében lehetnek lezáratlan ügyeink. Na most ezek a lezáratlan ügyek azok a dolgok, amik régen-régen, amit egyébként szégyellünk, ami ott van bennünk, ami egy-egy konfliktusban újra és újra előjön. Azok a kis nagyon halvány, mondhatnánk, hogy a kötelékek, amit a sátán az életünk köré, oda körül. Úgy tűnik, hogy én szabad vagyok, elmehetek egy valamit, de amikor azt mondja, hogy túl messzire mentél, visszahúz. És akkor beugrik, hogy jaj, én nekem még mindig ez szokott fájni, és akkor én ezt nem tudom kezelni. Lezáratlan ügyek. Nem tettek, igyekszünk ezeket a ügyeket megkeresni, és Isten előtt lezárni. A kapcsolataink megsérülnek, és megszűnik az őszinte, bensőséges kapcsolat Isten. Ugye ezek a bukásnak a következményei, amiket fölismerünk itt a csoportban. Nincsenek érzelmeink, vagy beszűkültek. Ugye az előbb beszéltünk az érzelmekről, amit itt mondtam. Nagyon sok ember abból az érzelmi skálából, az olyan, mint a színskála. Biztos ismert, ha van itt műszaki ember, tudja, hogy van RAL-skála, meg mindenféle más. Akkor mondok egy számot, az egy nagyon konkrét szín. Képzeljétek el, hogy ebből a színskálából csak 2 szín volna, és bármelyiket akarom, a boltos azt adja, hogy ez van. Ilyen a harag. Egy haragos embernek minden egyes irány félelmet okoz benne, és egyből a harag fog megjelenni nála. És ő nem tudja, miért, de a harag jön elő. Vagy a félelem. Vagy az elbújás. Tehát sok olyan dolog van, amit igazából rá kell jönnünk, hogy az élet ennél sokkal színesebb, mint amit élünk, és tulajdonképpen ez csak ismétlésként van, ez az önmagunk és mások leértékelése, illetve egy nagyon fontos témakör a szenvedélyek felé fordulás. Ugye nagyon sok szenvedélybetegség mögött ez van. A szenvedélybetegségek mögött az van, hogy keresem magam útját, mint bálvány. Nagyon fontos ez a szó. Isten bálványokat említ azokra az ember által kitalált istenekre, ezek a szenvedélybetegségek bálványok. Oda áldozom az időmet, a pénzemet, az erőmet, ahelyett, hogy Isten munkájában legyek. Van néhány személyes kérdés, én ezen most lehet, hogy a kis csoportban fogunk majd erről beszélni. Itt lépegetek azért, hogy az idő... Meddig van időnk, János? 10. Mert van még sok diám, illetve nem sok, csak információm van. Én azt mondom, hogy erről majd később beszélünk. Ez inkább csak ilyen személyes kérdések, amik itt fönn vannak, hogy tehát ugye mi a mi megküzdési technikánk, mi hogy kezeljük a konfliktusokat. Ez néhány ilyen személyes kérdés, majd kis csoportban beszélgetünk erről. Szeretnék bemutatni néhány könyvet, amit hoztam példának is. 2 évvel ezelőtt jelentettünk meg egy életrajzi könyvet Dóriról. Eszter, köszönöm, hogy segítesz. Dóri 6 éves korába került árvaházba, aztán sok nevelőszülőhöz került, és ebbe a könyve írja le a történetét. Azt is, hogy bibliaiskolára került, mert egyszerre az árvaházba jött egy fiatal szolgáló csoport, akik Jézusról beszéltek, és azt mondták neki, hogy Jézus szeret téged. Ugye a címe az ennek a könyvnek, hogy Dóri a lány, akit senki sem szeretett. rájött, hogy valaki van, de ki az a Jézus? És elkezdett nagyon erősen keresni, hogy ki ez a Jézus. Bibliai iskolába került, és misszionárius lett. Tehát ő egy nagyszerű életet élt, és majd utána pedig nagyon bátran, látszik itt a felvételeken, hát egy idős, egy 6 éves kori kép, meg egy mondjuk 50 éves, nem tudom, 60 éves kör. Ő nagyon sok ilyesmi alkalomra eljött, amire mi is vagyunk, és ő nagyon őszintén beszélt az ő sebeiről, bántalmazásairól. Ez a könyv mindenképpen nagyon fontos végig gondolni azt, hogy Isten mennyire meg tudja változtatni azt a sorsot, amit az adott környezetben, egy adott családban szinte előre meg lehet mondani, hogy aki innen jön, annak nyilván az a sorsa, hogy oda kerül vissza. És Isten kiragadja azt ezekből a helyzetekből, aki ragaszkodik Istenhez. 10 évvel később, amikor ezt a könyvet megírta Dóri, ahogy mondtam, beszélt az ő történeteiről, és nem csak fizikai bántalmazásról számolt be, hanem ezeken a beszélgetéseken nagyon őszintén beszélt a szexuális bántalmazásokról. Ebben a könyvben nincs benne. 10 évvel később írta ezt a könyvet, ezt mi most idén jelentettük meg a harmad könyvkiadóval közösen. Sehol sem sírhatsz, a szexuális bántalmazás sebeiről és a gyógyulásáról ír. A két könyv összekapcsolódik, mert azokat az eseményeket, amiket ebbe a könyvbe leír Dóri, itt kiegészíti, hogy ott nem csak ez volt. Ez egy nagyon őszinte, nagyon fájdalmas könyv, de mindenképpen benne van a gyógyulásnak a lehetősége. Az, hogyha az ember, és azt hiszem ez az egyetlen egy kulcs, a hívő embernek ez az egyetlen kulcs, hogy őszintén Isten előtt. Keresve, hogy Istennek mi az akarata. És Istennek az az akarata, hogy mi a helyünkre kerüljünk, hogy meggyógyuljunk. És ez a könyv ebben mindenképpen segíthet azoknak, akik akár bántalmazottak, maguk is átélték ezt, de ugyanakkor azoknak is ajánlom, akik foglalkoznak ilyen emberekkel, akik lelkigondozók, akik találkoznak ezzel, mert nagyon jó megérteni azt, hogy az az ember milyen állapotban van. És még egy könyvet szeretnék mutatni. Ez is itt van, köszönöm. Köszönöm. A sebzett szívek. Dan Allender, Dr. Dan Allender, amerikai pasztorál pszichológus írta ezt a könyvet. Ez egy nagyon mély, elgondolkoztató, nehéz könyv. Ez szakkönyv, inkább ezt mondanám. Azon a ponton szakkönyv, hogy az érintettek, meg a lelki gondozók számára azért érthető, de nagyon mélyen földolgozza, hogy aki szexuális bántalmazásban van, annak az életében milyen jelenségek történtek, milyen helyzetek vannak, mi játszódik le, mitől van az ő gyengesége, mitől esik vissza, mitől van az, hogy én elmegyek, azt hiszem, hogy meggyógyulok, és utána jön a következő helyzet, és újra beleesek dolgokba. Ugye ez a személyes gyengeségünk. Én azt mondom, hogy én nekem nem voltak ilyen mély sebeim, de értem, érzem, hogy igen, nagyon sokszor szükségem van Istennek a jelenlétére, hogy ő megtartson, mert én magam gyenge vagyok. És valahol ez a dinamika, ez minden embernek, minden sebesült, sérült embernek ott van a szívében, hogy hol van, miből kapok erőt. Tehát ez a könyv igazából azt tematikusan dolgozza föl, hogy egy bántalmazás következménye felnőtt korban is hogy jelentkezik. És nagyon szépen leírja, nagyon nehéz olvasmány, de én szívből javaslom azoknak, akik foglalkoznak, találkoznak ilyen sérült emberekkel, illetve akár maguknak a sérülteknek is, hogy ezt elolvasva fölismernek sok mindent. Ugye, amikor az ember, ahogy mondtam, Isten világosságában látja a saját életét, abban a világosságban nagyon sok mindent megért, és helyére kerülnek a dolgok. Dóri két könyvét mutattam, és itt mutatom azt, hogy van egy Szívtitka nevezetű interjúkötet, ezt mi tervben van, hogy ezt is lefordítjuk. Ez viszont egy olyan könyv lesz Magyarországon. Eddig is azt gondolom, ez a két könyv tudomásom szerint egyedi nagyon mély és nagyon bátor könyvek ebben a témakörben. Ez a harmadik könyv nagyon őszinte kérdéseket fog boncolni, hogy Dori milyen nehézségeken ment keresztül a gyógyulásában. Nagyon fontosnak tartom, hogy bárki, aki ebben az állapotban van, mint amiben Dori volt, látja azt, hogy ez nem egy ilyen csiribú-csiribá hókusz-pókusz, hogy valamit megoldok, és ettől kezdve már is a megoldásoknak a birtokába vagyok, hanem ez egy folyamat. A gyógyulás egy folyamat. Egy hosszú folyamat, akár hosszú folyamat is lehet, de Isten ott van, és ha vannak emberek, akik segítenek ebben a dologban, akkor ez a folyamat ez sikeres lesz, és végbe fog menni. Néhány történetet, ez csak inkább fölvindantás szempontjából. A Biblia forgató testvérek biztosan tudják Hágár történetét. Ábrahámnak volt egy másodfelesége. Bántalmazott volt? Abszolút, ugye? Ha itt volna közöttünk, és itt ide állna a mikrofonod, és elmondaná, hogy vele mi történt, hogy Sára hogy kiszúrt vele, hogy neki el kellett menni a pusztába, és ott volt egyedül, és csak az Isten mentette meg. Ráhel, Jákobnak a szeretett felesége, ugye, akit odaígért apja 7 éves szolgálat után, és akkor nem őt, hanem a nővérét tették oda. Mintha ma is, nem tudom, ma ilyen van ilyen történet, de ha elcsodálkozom azon, hogy a Biblia miért beszél ilyen szörnyű, nehéz dolgokról. Mert ez az élet. Ilyen az élet. És ez az a család, amelyik a Bibliában azt mondjuk, hogy az választott népnek. Itt indul, hogy a Támár Júdának a menye, ugye, akinek odaígérték a sokadik fiút már, és becsapták. És utána pedig prostituáltnak nézték, és majdnem megölték. Amikor azt mondta, ki ez a bot, meg ez a pecsét nyomó. Ugye? Anna, aki szintén egy gyermek nélküli feleség, miközben voltak egy ellenlábas, akinek meg gyerekei voltak, és végül is fölajánlotta a fiát Isten szolgálatára, ő volt Sámuel. Hogy amikor imádkozott a templomban, akkor mit mondott a Éli főpap? Hogy mikor hagyod már abba ezt a részegeskedést? Mert motyogott, mert látta, hogy motyogsz, ugye imádkozott. Hát képzelj, valaki imádkozik, és azt mondják neki, hogy te most már elég lesz ebből. Borzasztó nehéz történetek ezek. Támár, másik Támár, Dávid lánya. Amikor azt mondja neki Absalom, az esemény után, hogy maradj csöndbe. Csak nem gondolt, hogy majd emiatt még a végén megölik azt az embert. Maradj csöndbe. Nem egy nagy dolog. Nem? Hát csak az életed. És Dávid maga is egy bántalmazott ember volt. Nem tudom, gondolt-e bárki is arra, hogy amikor ez a Sámuel, akiről beszéltünk, elment fölkenni királynak, elment Isaihoz, és látta a testvéreit, a nagy, hatalmas, erős embereket, és a hang azt mondta a Szentlélek neki, hogy nem ez, nem ez. Isai, nincs neked még egy fiad? Hát van a legkisebb, de hát ő egyedül, ugye? Egyedül, és még nagyon kis gyerek lehetett, mert még ezután Góliáttal megküzdött, még akkor is fiatalkorú volt és piros posgás. Ott volt egyedül, és azt mondta, hogy hát ha jönnek az oroszlánok, kivédi meg a nyájat én, meg az Isten velem. De hol voltak a többiek? Hol volt a családja? Tehát ezek nagyon fontos dolgok, ha látjuk, és ez a Dávid volt az, aki az első 400 embere, meg 600 ember a bújtósásból, tudjátok ki volt? Szedett, vedett, elbitangolt, kiutált emberek. Ezekből szedte össze az ő 30 legjobb vitéz emberét. A szemétből. Szerintem ez nagyon bátorító dolog, hogy az Isten a törött életeket teszi össze, és épít belőle egy palotát. Belőlünk. Na, én annyit szeretnék, csak itt néhány egy gondolatom van, hogy nekünk van egy 12 hetes programunk. Az azt jelenti, hogy ősszel és tavasszal, ott, ahol vannak szolgáló csoportjaink, egyelőre Budapesten, Székesfehérváron, illetve vannak munkatársaink más városokban is, Győrött, Zalaegerszegen, voltak már ilyen tanfolyamaink. Mi 12 alkalommal egy-egy hétköznap estén találkozunk, ahol egy elég hosszú az alkalom, mert van egy tanítás rész egy bibliai leckével, és utána van egy beszélgetős rész, hogy abban a leckében saját történeteket hozunk elő, dolgozzuk föl, és 2011 óta tartunk nyaranta egy olyan tanfolyamot, amelyik bentlakásos, pont azért, hogy ott, ahol nem elérhető ez a program, ott, ahol nincsenek munkatársaink, oda is jöjjenek, és ott ez egyébként most Érsekvadkerten lesz ez a tanfolyam, pont egy hónappal ezután kezdődik, tehát július 31-én vasárnap kezdünk, és azon a következő héten szombat reggelig tart a tanfolyamunk. Itt ezen az egy hét alatt a 12 leckét intenzív módon vesszük végig. Nem titkolt szándékunk, hogy ezeken a tanfolyamokon nem csak azok jöhetnek el, akik gyógyulni szeretnének, akik szeretnének földolgozni bizonyos történeteket az életükben, hanem szeretnénk, ha itt olyan emberek is eljönnének, akik később munkatársaink lehetnek, akik ezt a munkát föl tudják vállalni, és ez a munka egy gyülekezetnek, egy közösségnek a saját szolgálata tud lenni. Én hiszem azt, hogy erre küldetésünk van. Ami lényeges, és talán azt hiszem, hogy egy utolsó gondolat ide most, amit szeretnék hozni, hogy nagyon sokszor elmondjuk azt a történetet, amikor az a bizonyos samáriai irgalmas ember találkozik Jerikó és Jeruzsálem között egy összevert emberrel. És ennek a történetnek nagyon fontos üzenete van számunkra, szerintem a mai 21. századi gyülekezeteknek. Mert ez az ember fölemeli ezt a sebesült, halálán lévő embert, beköti a sebeit, elviszi egy fogadóba, ott ápolja, és amikor tovább megy, akkor ad 2 dénárt a fogadósnak. És azt mondja a fogadósnak, hogy tápláld, itt van a dinár, és ha többet költesz rá, én majd visszajövök és megfizetem. Én szeretném, hogyha a mi gyülekezeteink, a mi közösségeink ilyen fogadók lennének. Mi vagyunk, ti, a fogadósok. Ez a feladatunk, hogy a sebesült embereket odahozzák, megkaptuk rá az anyagiakat, a 2 dénárunk már megvan, és azt mondta, ez az irgalmas samáriai, honnan jött? Samáriából. Az valahol kicsit úgy északabbra van, nem? Mondjuk Názáret. Mit szóltok hozzá? Azt mondta, ha visszajön, megfizet. Jézus. Azt mondta, hogy ez a munkátok. Ezt tegyétek. Itt vannak a sebesült emberek, a 2 dinár már ott van a zsebetekben, és amit még erre rá kell költenetek, azt én megfizetem. Ez a dolgunk. És akkor, akinek van kérdése, hozzászólása, én azt gondolom, hogy itt a lehetőség, illetve természetesen ezeket a könyveket úgy hoztuk, hogy ebből itt helyben is lehet kapni. Egyébként ezek a kereskedelmi forgalomban, könyvesboltokban bárhol megkaphatóak. Ott hátul, Eszter, jól mondom, hogy ott valamelyik széken vannak ilyen szórólapjaink, amit szeretném, hogyha bátran vinnétek a saját közösségetekbe, a saját vezetőiteknek, hogy tudjanak erről a szolgálatról. Nekünk van egy honlapunk, ami nagyon könnyű, nem tudom, mennyire látszik, itt van egy ilyen jelképünk egyébként, itt a ruhánkon is látszik, egy ilyen nagyon furcsa lábú ember, az egyik rövidebb, másik hosszabb. Mondhatnánk, hogy ez egy bicebóca, akit nem lehet használni. Talán az egyik olyan bicebóca, aki Dávidnak is az egyik legjobb vitéze volt. De Isten tudja őt úgy használni, hogy abból messziről is látszik, ez egy szív. Isten szíve ott van velünk, ő tud minket továbbvinni. A nyitottszív.hu honlapunkon vannak információk, vannak olyan bizonyságok, vagy olyan cikkek már, ami szolgálatunkkal kapcsolatosan ott található, és én azt szeretném így befejezésül, hogy ezt használjátok, nézzetek utána, és legyünk társak abban, hogy akik elveszettek, azokat Jézus Krisztus rajtunk keresztül megtartsa.